Második fejezet Kolombó. A Vörös-tenger bejáratánál átlépte a hajó a trópusra vezető valóság kapuját. Jobbról-balról kopár terület között fekszik a legkisebb és legkomiszabb tenger. A sziklás, sívóhomokos területeken nincs kipárolgás, tehát eső sincs. A nap bántóan izzik az égen, és a közbeékelt tengert a szegélyező afrikai és ázsiai sivatagok maximális hőkisugárzásai minden akadály nélkül perzselik. A hajón elviselhetetlen forróság van, az összes szüntelenül működő úgynevezett punka dacára. A punkák fából készült ventilátorok, és működés közben bántóan morajlanak. Az indiai monszun anélkül, hogy lehűteni a levegőt, a hajóval egy irányba haladó lassú nagy hullámverést hoz magával. Nyögés, rosszul lét, lankadság és betegség tölti be a Hakonemarut. Ádenben már nem hagyta el a kabinját Lindau. Itt megszűnt a hullámverés, a forróság is tűrhetőbb lett, de Walter már megkapta a vörös kutyát, azt a viszketegséget, amellyel az európaiak forró klímához nem szokott vére védekezik az éghajlat ellen. A védekezés odáig terjedt, hogy alkalmazkodni kívánó vér kilöki magából a felesleges mennyiségű, nagyon is aktív vörös sejteket, furunkulusok és gennyes hólyagok alapjában. Az elpuhult Lindau égető, viszkető, sebes testtel, émelyegve és vergődve naponta ezerszer megátkozta azt a percet, amikor elindult Berlinből. Áldott és bölcs emberi szervezet, amely, mint a jó szülő, ha fenyít, akkor is a gyerek javát akarja, a vörös kutyával átsegíti az utast a trópus első nehézségein. Lindau jobban érezte magát, és a jávai letelepülés gondolatával foglalkozott, miközben a trópusi égmes és csillagpanorámáját nézte. Közvetlen fölötte az óriási fehér kanopusz világított holdfényszerűen terebélyes izzással, és a tejút mélyéről lassan egyre feljebb emelkedett a délkeresztje. De mi az ott a távolban? Új csillag? Hunyorgó apró fénypontok jelentek meg az ég alján. Nem, ez mégsem csillag. Lassan kivehetővé váltak a vibráló sárga fénypontok, végül teljes reális valóságában kibontakozott egy transzparens. Lipton's Tea. Az ott Ceylon fővárosa. Megérkeztek Kolombóba. A szingalész teherhordók hada, mint egy vad tengeri csata elszánt kalózai rohamozták meg a hajót, és harci kiáltásonként harsogták a különböző szállodák neveit. A G.O.H. fürge embere ragadta magához Lindau csomagjait. Ez a három angolosan kiejtett betű G.O.H. jelenti Kolombóban a Grand Oriental Hotel nevét. Szitáló esőben párás, őszies ködbe botorkálnak le az utasok a lucskos kis gőzbárkába, amely ott zihál és pöfög a Hakonemaru meredek bordája alatt. A Grand Oriental Hotel Kolombó európai üzletváros részében, a Fordban állott. A hotelszobában hanyat dőlt a vaságyon és nyomban elaludt a kimerültségtől. Másnap délelőtt felkelt, megfürdött és felöltözött trópusi eleganciával. Cigarettára gyújtott, feltette a parafasi sakját, és elindult. 10 lépésen ment a hotel bejárattól, és már patakokba csurgott róla a víz. Elszédült, és ernyetten nekidőlt a falnak. 33 fok volt. Az újabb 10 lépés vissza a hotelba csak a legnagyobb erőfeszítés árán sikerült. Fájt a feje, és nem kapott levegőt. Leroskadt a halban. Egy óriás állt meg mellette. Lehetett vagy 2 méter, és több, mint egy mázsa. Halló, Manhen, rosszul van, vagy mi a csoda? És egy roppant gorillaszerű kéz nehezedett Lindau vállára. Az óriás fehér bricsezben volt, kabát nélkül, és a nyakán zsinór lógott a zsebeig, amely szokatlanul nagy, ócska, 6 lövetű revolverben végződött. Sose búsuljon, mondta, és melléje telepedett olyan lomha hanyagsággal, hogy a nátfonatú szék minden ízébe megrecsent alatta. Itt mindent újra kell kezdeni, de nem nagy dolog az egész. Elsősorban tanuljon meg járni. Itt nem szabad és nem lehet sietni. Ne törölj el a verítékét, hagyja elpárologni. Az hűsít. Úgy. Különben Venalder vagyok, de itt mindenfelé úgy ismernek, hogy a szumátrai hóhér. Ez csak egyszerűen megemlítette, mintha azt mondta volna, a fekete Venalder. Jöjjön, igyunk egy tengert. Igyon sokat, nem igaz, hogy árt. Mennél belsőségesebben pótolja a párolgó nedvességet, annál ellenállóbb a teste. Majd meglátja, hogy itt mindenki állandóan iszik. A stenger egy korsónyi ital, a fele viszki, a fele szóda. Lindau ánmúlva nézte az ivásnak ezt a fantasztikus kultuszát, amelynek itt hódolnak. Hát maga mit keres itt? Kérdezte az első korsónak kijáró ájtatos hallgatás után Van Alder. Meghívtak orvosnak Veltevredenbe, az első holland cukorfinomítóhoz. Nem rossz. A benszülöttekkel kevés dolga lesz, mert azok csak úgy mennek az orvoshoz, ha csendőrök viszik őket. De az európaiak között gyönyörű praxisa lehet. Nyavajások vagyunk itt, uram, mind. Különben én is Batáviába készülök. Szintén állásba? Most hagytam ott végleg az állásomat. 10 évig törtem az átkozott gumiföldeket Szumátrán, perzselődtem és robotoltam a benszülött barmok között, mint munkafelügyelő. Végül a megtakarított osztalékomból együtt volt 50 000 forintom. Nem nagy összeg a régi időkhöz viszonyítva, de hát nagyon esett a gumi. Azért elérdegélhettem volna belőle életem végéig, ha nem jön egy hölgy, ha nem megyek vele a Rivierára. A többit sejti. 6 hónap után szépen levehettem a smokingot, és mehettem vissza 1 szál hajójeggyel a pokolba. És jött még 10 év. Ájó, még egy stenger. Mozogj, te pimasz! És most megint együtt van egy nagyobb összeg? Igen, végre 20 év után. Együtt van 4 000 forintom. Mit bámul? Tavaly még 62 000 volt. Kevésnek találtam. Maga is kevésnek találná, ha 20 évig fetrengene ebben az irtózatos katlanban, amit fölülről fűtenek. Meg akartam háromszorozni. Vége. Elvitte a spekuláció. Még 10 évet már nem lehet kezdeni. Oda vagyok. Egy véletlen folytán a sziget déli végében, idegen telepen, ahol sohasem jártam, belekeveredtem egy lázadásba. Meglátogattam ezt az új telepet. Egy nagy ünnepen történt. Hari Besár volt. Leszúrtak egy erőszakos felügyelőt, és kitört a lázadás. Én aztán a lázadó kulik közül egész csomót sürgős üzenettel Buthához menesztettem. Szóval mondom, irtózatos hec volt, és ha én nem vagyok ott, puszta véletlenségből, egy távoli idegen telep felügyelője, hát akkor ez a telep többé nem létezik. Meg is írtam a Veltevredeni társaságnak, hogy bár nem vagyok az ő alkalmazottjuk, eredményes közreműködésemért talán megérdemlek valamit. Erre feleltek ezek a kedves emberek, hogy jelentkezzem a központba. Folyósítanak 4 000 forintot. Ezzel a pénzzel megyek majd vissza a hugomhoz Rotterdamba, aki ott vár rám 20 éve. Majd nyitok egy fűszerüzletet, vagy sorshegyeket árulok, vagy mit tudom én. Halló, még egy stengert! Trópusi gyorsasággal lezuhan az égből a nap, és lávaszínű vízfényekkel vonja be a tájat. Lindau rábízza magát Van Alderre, aki estére megígért neki egy kis igazi kolombót. A kapu előtt beültek egy-egy riksába, ahogy a kétkerekű emberfogatot nevezik. Az óriás hanyagul oda vetette. Petta. A kocsi megindult velük galopba végig a porton, és egyre kíjebb értek a városból. Stopp! Kiáltotta Van Alder. Kifizették a kulikat, és megindultak gyalog a benszülöttek vásári negyedébe pettákba, pálmák és kaktuszok közé ékkel zsupfedelű kunyhók között. Egy pajtaszerű helység elé értek, amelynek a bejárata fölé kék, vörös és sárga lámpionokból összeállított girland volt akasztva. Bentről citera hallatszott és lárma. Ide léptek be. Egy kínai jött eléjük, és alázatos, örvendező mosolyjal üdvözölte Van Dallert, mint rég nem látott jó ismerősét. Dohos sötét folyosókon át vezette őket. Egy nagyobb terembe értek, amelyben sokszögletű, kékes színű ampolna égett. Mindenfelé nyitott gyékényfülkékben tátott szájú emberek aludtak elhullott ópiumpipáik mellett. Kesernyi és folytó bűzülte meg a helységet. Középpen egy rulettasztal körül folyt a játék csendben, és izgatott arcok középpontjába. Van Alder azonnal játszott és ivott. Kissé összehúzta a félszemét, és állandóan tett. Az asztal körül egy matróz kivételével csupa benszülött ágaskodott. Éppen a 33-as számot tette meg. A golyó pörgött, körülfutott, beleesett a 33-asba, aztán, mintha új út előre kapott volna, kiperdült belőle, és elvánszorgott a 35-ösig. Pardon, uraim! Szólalt meg mosolyogva Van Alder. Azt hiszem, itt csalnak. Megvillant kezébe a kés. Egy gyors mozdulattal végigfutott a poszton, és napvilágra került a felhasított fedő alól egy elágazó gumicső, amely gyorsan alkalmazott sziszantásokkal kifújta a golyót a nem kívánatos lyukból. A malái krupié villámgyorsan felugrott, de Van Alder már is úgy arcul csapta, hogy másfél métert bukott eszméletlenül. A következő pillanatban leírhatatlan zűrzavar támadt. Lindau csak azt látta, hogy a hollandi felkapja a hatalmas asztalt, és vagy 8 emberre dobja. Megtódva az ellökött asztalt egy rugással, amitől szerte bukdásolnak a támadók. Utána nyomban 4-5 csapásba lendült az ökle. Mint egy mitológiai óriás úgy kaszált a csodálatos könnyedséggel és gyorsasággal az ellenfeleit, valami küzdelembe hevült boldog arckifejezéssel, szétterpesztett lábai fölött jobbra-balra hajladozva a felső testével. Egyik ember csapkodta a másikhoz, és ha nem volt ember, akkor széket és asztalt bombasztikus erővel. Csontok recsegtek, testek puffantak, sebesültek, jajgattak. Van Alder egyre verte vissza a támadóit rugásokkal, csapásokkal. De mintha segítség érkezne kívülről, egyre többen lettek. Van Aldert kezébe megvillant a revolver, jobbra-balra 4-5 durranás. Sötét lesz, és csörömpölve hullanak az ampolna cserepei. Jöjjön szorosan mögöttem, kiáltotta Lindau fülében, és miután nem értette meg azonnal, mit akart tőle a holland, Van Alder megrántatta a vállánál, és maga után vonszolta, de nem az ivó felé. Ismeretlen odukon haladtak át. Látta, hogy az óriás nekiveti a vállát egy vályogfalnak, amely hatalmas porfelhővel kiszakad, aztán megjelent fölöttük a csillagos ég. Futottak. Mikor Lindau valamennyire magához tért, már látszottak a távolból a Ford fémszálas lámpái. Az üldözők elmaradtak. Van Alder lihegve megállt. A ruhája rongyokban lógott, a homloka vérzett, és a halántika körül is vérszivágásban csomósodott meg a haj. Kielégült vigyorral mondta. Nagyszerű hec volt, mi? Alig tettek azonban néhány lépést a város belsejébe, amikor az óriás hirtelen a hasára szorította két alsó karját, és eltorzult arccal leült a járda szélére. Megsebesült? Kérdezte Lindau aggódva. A májam, mondta szintelen hangon. A májam, uram, oda van. Ez az, amit sohasem tanulhatunk el tőlük. Ez itt a mi biztos végzetünk. Nem bírja a máj. Vízzé válik, vagy megkövesedik, megpüffed, vagy elsorvad. Fehér vérűséget kapunk, és sárgaságot. Lehetünk erősek, mint a barmok, és okosak, mint Buddha. A májunk nem bírja az egyenlítőt. A mozdulatlan pálmák koronái halvány kontúrokkal kezdtek kirajzolódni a sötétből, ahogy finom derengéssel érkezett a hajnal. A sima, nagy víztükör hirtelen megborzongott.